Marcos Zunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amint az írva található a Mózes 5. könyvében, a 32. részben. A Mózes 5. könyvének 32. részéből az első verstől kezdve olvasom az igét. Figyeljetek, egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hújjon, mint harmat a beszédem. Mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert mindenő útja igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a maguk gyalázata. Romlott és elvetemült nemzedék. Így fizette ki az Úrnak, balga és értelmetlen nép. Nem atyádé ő, aki teremtett? Ő alkotott és erősített meg. Emlékezzél meg az ősidőkről, gondoljátok el annyi nemzedék éveit. Kérdezz meg atyádat, és megjelenti néked, a te véneidet, és megmondják néked. Mikor a felséges örökséget osztotta népeknek, mikor szétválasztotta az ember fiait, megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úrnak része az ő népe, Jákob néki sorssal jutott öröksége. Puszta földön találta őt, zordon, sivatag vadonban. Körülvette őt, gondja volt rejá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg. Kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Egymaga vezette őt az Úr, idegen Isten nem volt vele. A föld magaslatain járatta őt, mezők terméseivel etette, kősziklából is mézet szopatott vele, kovaszérdből is olajat. Tehenek vaját és juhok tejét bárányok kövérjével, básáni kosokat és bakkecskéket a buza java kövérjével, és szőlővérét bort ittál. És meghízott Jesurun, és rugódozott. Meghisztál, megkövérettél, elhájasodtál, és elhagyta Istent, teremtőjét, és megvetette az ő üdvösségének kősziklájá. Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották. Ördögöknek áldoztak, nem Istennek. Isteneknek, akiket nem ismertek. Újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem rettegtek a ti atyáitok. A kősziklát, aki szült téged, elfeledted, megfelejtkeztél Istenről, aki nemzett téged. Imádkozzunk. Mennybéli felséges Istenünk, háladással köszönjük neked, hogy mi a Föld gyermekei újra eléd járulhatunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által megnyílt számunkra az út feléd, a te dicsőséged felé. És köszönjük, hogy amióta igazi bemenetelt nyerhet a bűnös a te szent színed elé Jézus Krisztus által, azóta lehet igazi, dinamikus kapcsolatunk, párbeszédünk veled, a dicsőség urával, nekünk, bűnbe esett gyermekeidnek. Köszönjük, hogy a kegyelem teszi lehetővé ezt a közeledést hozzád, és köszönjük, hogy a te szereteted hozott el Jézusban olyan közel téged mi hozzánk, hogy ember formában lehajolj, megérints, megszólíts, és mi értsük ezt az isteni szót. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy kiléptél a te dicsőséged fenségéből, a rejtőzködésből, és köszönjük, hogy Jézusban megmutattad magad, sőt, érthetővé, tapinthatóvá, megragadhatóvá tetted magadat számunkra. Köszönjük neked ezt a csodát, a megtestesülésnek a csodáját, a karácsonynak az ünnepét. Köszönjük hálaadással, hogy azóta is, az első karácsony óta a testben megjelent Krisztust ismergethetjük, követhetjük, tanulgathatjuk, hogy egyre közelebbről rácsodálkozzunk az ő nagyságára, dicsőségére, fenségére, ugyanakkor ember mi voltának egyszerűségére, amivel beállt közénk, bűnösök közé, azért, hogy elvegye rólunk azt a rettenetes bűnterhet, ami már-már agyon nyomta a mi életünket, hogy így megajándékozzon azzal a drága szabadsággal, amelyben örvendezhetünk, amelyben van esélyünk ünnepelni együtt a mi megváltó Urunkkal. Atyán, köszönjük neked, hogy folyamatosan értünk cselekvő Istenként, ma is jelen vagy köztünk, ma is igéd által megszólítasz, csendesítsd le szívünket, hogy legyen érthetővé számunkra te szavad, és tudjuk igazi cselekvő készséggel akaratodnak a nagyságát felfogni, és tudjunk mi engedelmes gyermekeidként cselekvő keresztjénekké lenni. Hisszük, Urunk, hogy könyörülsz rajtunk, hisszük, hogy nem engeded, hogy hiába valóvá váljon velünk való újbóli találkozásod. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten üzenetét, amint írva található a Mózes 5. könyvének 32. részében, az első 3 versben, valamint a 10-től 12-ig terjedő versekben. Felolvasom Isten igéjét a Mózes 5. könyvének 32. részéből, az első 3 verset, valamint a 10-től 12-ig terjedő verseket. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Figyeljetek, egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső. Hújjon, mint harmat a beszédem. Mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Puszta földön találta őt, zordon, sivatag vadonban. Körülvette őt, gondja volt rejá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg. Kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Egymaga vezette őt az Úr. Idegen Isten
nem volt ő vele.
Meg a testvérek, alapigénk Mózes búcsú énekéből hangzik. Tudjuk, Mózest Isten különös feladattal bízta meg, odaállította az ő választott népe élére, hogy vezesse ki Egyiptomból, a szolgasságból, a pusztán át az ígéret földjére. 40 évig bajlódott Mózes ezzel a sokszor keménynyakú, Isten ellen, Mózes ellen is föllázadó néppel. Volt is Istennek bőven panasza saját népére. Hallottuk itt, ugyanebből a 32. részből Istennek a fájdalmas panaszát is. Mózes azonban előbb kihangsúlyozza az ő búcsú énekében mindazt, amit Isten tett az ő népére. És amikor búcsú énekét azzal kezdi, hogy érdemes odafigyelnie az ő népének Isten szavára, akkor azért teszi ezt Mózes, mert tudja, hogy Isten szava életet jelent az ő népe számára. Ezért mondja, figyeljetek egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Mert ez a beszéd tanításként csepeg, mondja a második vers, mint üdítő eső, sőt, úgy hull, mint harmat, mint langyos zápor a gyenge fűre, mint permetezés a pázsitra. Rögtön érezzük, érzékeljük ebből a szinte költői, finomságú második versből, hogy miként is érkezik Isten szava. Emlékszünk arra, hogy amikor Illés ereje végére jutva már-már föladta a rettenetes küzdelmet a pogánysággal szemben, népének elhajlásával szemben, királyának a bálványimádásával szemben, akkor egyszer csak Isten nem mennydörgésben, nem szélviharban, hanem halk és szelíd szó formájában érkezett hozzá. Ezért illik nekünk is elcsendesedni az így érkező Isten előtt. Egyszer egy falusi tanítónak meghalt a fiatal felesége, és az árván maradt kislánykáját nem volt kire hagynia, míg ő az iskolába ment tanítani. És egyszerűen kézen fogta a még nem iskolás kislányát, bevitte a tanterembe, egy kis székre odaültette, az asztala közelébe, és megkérte, hogy legyen csendben, amíg ő tanítja az iskolásokat. Egyszer tanfelügyelő érkezett látogatóval az iskolába, és feltűnt neki a tanterem sarkában ülő kislány. És megkérdezte, mert látta, hogy ez nem illik korban az iskolásokhoz, hogy hát te mit tanulsz itt kicsikén? És a kicsi nagyszerű feleletet adott, csöndben lenni. Mit tanulsz itt kicsikén? Csöndben lenni. Csöndben lenni is tanulni kell tehát. Olyan zajos világban élünk, annyi rohanásban van részünk. Annyit koccanunk, annyit lobbanunk egymás irányába. Annyiszor hiányzik a belső csendünk, a lélek békéje, és olyan jó lenne tanulgatni újra és újra, csendben lenni, leülni egy kis székre, vagy akár a földre, Jézus lábaihoz, mint tette egykor Mária, miközben az ő testvére Márta zajosan sürgölődött, forgolódott a konyhán. Leülni csendben és tanulgatni, odafigyelni Isten szavára. Figyeljetek, egek, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Mert amikor a felséges megszólal, akkor az embernek illik elhallgatni. Liszt Ferencet meghívta annak idején az orosz cár, hogy a cári udvarban koncertet adjon neki. Elkezdődött a zongora koncert, amikor észrevette koncertezés közben a nagy művész, hogy a cár odaszólt valamit egyik közeli szomszédjának. Erre Liszt Ferenc rögtön megállt a zongorázásban, nyilván mindenki fölkapta a fejét, és a cár rá is kérdezett, hogy miért szakítottad meg a koncertet. Erre Liszt Ferenc nagyon diplomatikusan válaszolt. Azért, felség, mert amikor a cár megszólal, az alattvalóinak illik csendben maradnia. Testvéreim, olyan jó lenne ráéreznünk nekünk is mindegyre arra, hogy amikor Isten meg akar szólalni, és valami fontosat akar közölni velünk, mint Mózes az ő búcsúénekében halála előtt az ő népével, akkor illik nekünk csendben maradni. Különös, testvérek, hogy csak úgy tud Isten igazán szólni, hogyha mi elcsendesedünk közben. És akkor észrevesszük, hogy Isten milyen különös úton, módon érkezik. Milyen finoman közeledik hozzánk. Csepeg tanításra, mint eső. Hull, mint harmat a beszél. Ugye, amikor egy hirtelen zápor kerekedik, mennydörgés, villámlás kíséretében, akkor annak a zajára rögtön felfigyelünk. Dübörög a háztetőn is, különösen a bádogos fedelű a háztető, de a levezető csatornák is, a bádoglemezből készültek, zajosan viszik tovább a vizet. Ezzel szemben, amikor a harmat jön, azt nem halljuk. Csak reggel észleljük, ha kimegyünk, és látjuk, hogy nedves a fű. Mert hogy Isten a harmatot ilyen finom csendben az éjszaka nyugalma idején engedi alá, vagy küldi alá, hogy azáltal is pótolja a hiányzó nedvességet. És valahogy így érkezik Isten sokszor, mint langyos zápor a gyenge fűre, mint permetezés a pázsitra. Figyeljük, milyen finoman fogalmaz itt Mózes. Gyenge fű, pázsit. Ezek vagyunk mi. Sokszor hasonlítja maga Mózes is, éppen a 90. Zsoltárban is, a mi emberi életünket, a fűnek az életéhez. Amit lekaszálnak, reggel és estére már elszárad. Vagy a virághoz, ami virágzik, illatozik egy ideig, de amikor letépik, elhervad nem sokára. Vége a jó illatnak is. Ilyen az ember törékeny és átmeneti élete. És Isten ezt is mégis olyan nagyra értékeli, hogy így próbálja üdíteni, táplálni, hogy mint a langyos eső, mint a nyári zápor, mint a permetezés a pázsitra, vagy mint a gyönge harmat az éjszakai fűre. Úgy érkezik az Isten üdítő, simogató szava hozzánk. Persze van, amikor másként is jön. De Istennek egyik fő jellemzője, hogy nem csak nagy zajt maga körül. Ézsaiás proféciája meg is mondja, több száz évvel Jézus érkezése előtt, hogy milyen lesz az Úr szolgája. Úgy megy végig az utcán, hogy nem lármáz közben. Nem csap nagy zajt, nagy reklámot maga körül. Egy kis történet szerint egyszer egy lókereskedő két lovát kínálta a vásárban eladásra. Nagyon hasonlítottak egymásra, erősek, izmosak voltak, mindkettő. A kereskedő mégis az egyikért kétszer annyi pénzt kért, mint a másikért. Nem értették a vevők, hogy miért ez a hatalmas különbség a két ló értéke között. És kíváncsiak voltak a titokra. Próbálják ki, mondta a kereskedő. Kipróbálták mindkét lovat, mégsem vették észre a különbséget. És akkor azt mondta a kereskedő, hogy tudják, amikor az egyik fut, akkor szinte semmi port nem ver fel a patájával. Míg a másik akkora porfelhőt csap maga körül, hogy alig látszik a portól. Testvérek, nagy kérdés, hogy hogy járjuk mi életünk pusztai szakaszát. Mert hogy arról is szó van alapigényben, hogy Isten az ő népét a pusztában találta meg. És ott vette fel, onnan vitte tovább, vette gondjába ezt a népet. Sokszor vannak emberek, akik nagy port vernek maguk körül. Mindenki figyeljen fel rájuk. Egy kicsi bajuk esik, már is nagy jajgatást csapnak, hogy sokan sajnálják őket. Van viszont, aki nagy bajba esik, és mégse csap nagy port maga körül. Nem kell az egész világ megtudja az ő fájdalmát. Esetleg Istennek mondja el. Testvérek, nagy kérdés, hogy mennyiben hasonlítunk mi a mi Urunkhoz? Isten alázatos szolgájához, ahogy Ézsaiás proféciája beszélt Jézusról. Aki nem kiált és nem lármáz az utcán, sőt, azt is mondja ott Ézsaiás proféciája 42. részben, hogy a megrepett nádat, az Úrnak ez az alázatos szolgája, nem töri el. Pedig ugye a nád, ha már megrepett, nem olyan értékes, mint az épp nádszál. Mégsem dobja el. És a pislogó gyertya belet nem oltja ki, mondja ugyanaz a profécia. Hanem megtisztítja. Azzal a szándékkal, hogy megtisztítása után nagyobb lánggal égjen, jobban világítson. Így foglalkozik, így bajlódik velünk is, ami mennyei gazdánk. Úgy, ahogy Izraellel, ahogy olvassuk itt Mózes könyvében, meg olvassuk másutt is, a Zsoltárokban is többfele, hogy Isten milyen türelemmel, milyen visszatérő szeretettel, milyen lehajló irgalommal bajlódik sorozatosan azzal a néppel, amelyik már rég nem érdemli meg Istennek ezt a törődő, megbocsátó szeretetét. Azt mondja itt Mózes, hogy figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a földi számnak beszédeit, mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, minden ő útja igazság, hűséges Isten, és nem család, igaz és egyenes ő. Egyetlen versben kétszer is hangsúlyozza Istennek ezt a jellemvonását, hogy igaz ő, minden útja igazság. Ezért is érdemes figyelni erre az isteni szóra. Ez nem hamis szó. Ez nem üres beszéd. Ez nem üres ígéret, mint sok politikusi ígéret a választások hadjáratában. Igaz ő a beszédében is, a cselekedetében is. Washington Györgyről, a neves amerikai elnökről jegyezték fel az életrajz írói, hogy amikor még gyermek volt, már akkor híressé lett az igazmondásáról. Olyannyira, hogy mikor a tanuló társai valamit el akartak hitetni egymással, akkor csak annyit mondtak, hogy Washington György mondta ezt. És ez már elég volt ahhoz, hogy elhiggyék a többiek, amit az egyik gyermek mond. Mert egy igazmondásáról híres tanuló társukra, Washingtonra hivatkoztak. Testvéreim, Isten még inkább méltó arra, hogy hitelesnek minősítsük a szavát. Mert igaz ő minden beszédében. Egyenes ő, mondja Mózes. Olyan, akiben csalódni nem lehet. Nem Isten hajlott el a népétől, hanem a nép hajlott el Istentől. Isten soha nem cserélte le az ő népét, de az ő népe lecserélte az ő Istenét. Erről is panaszkodik Isten, nem egyszer. Lecserélte az egyik az Istent a bálványokra. Idegen istenekkel ingerelték, mondja Mózes. Ördögöknek áldoztak, nem Istennek. Isteneknek, akiket nem ismertek. Újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem féltek a ti atyáitok. Testvérek, azt hiszem, hogy a mikorunkra, erre a már Istentől még inkább elidegenedett társadalomra még jobban érvényes ez a mózesi kijelentés, hogy idegen isteneknek áldoznak. Mennyi idegen Isten van a mai ember oltára? És mennyi idegen Isten szipolyozza ki, erőtleníti el, és szegényíti le a mai embert? Olyan jó lenne föleszmélni, és idejében odafordulni ahhoz az egyik az Istenhez, aki ilyen hűséggel hordozza az ő népét. Azt mondja Mózes, puszta földön találta az ő népét. Zordon, sivatag vadonban. És körülvette őt, gondja volt Reá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő, vagy fészkét bontó sas, a fiai felett lebe, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Micsoda gyönyörű képeket alkalmaz Mózes annak az érzékeltetésére, leírására, hogy hogyan cselekszik Isten az ő népével. Érzékeljük ebből a néhány versből, hogy mennyire cselekvő Istenként jelentkezik Mózes előtt a mindenség ura. És az ő népe életében is folyamatosan cselekvő Istenként van jelen. Aki észrevette a puszta földön gazdátlanul levő népét. Akivel kapcsolatosan azt a drága ígéretet tette Mózesnek, amikor elhívta őt az égő csipkebokor lángjában, hogy hallottam kiáltását. A rabszolgaságból, Egyiptomból való jaját. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt. És meg is tette Isten. 10 csapás különös csodasorozata révén törte meg a faraó ellenállását, és készített utat a szabadság felé, a szolgaságból az ő népének. Így vette fel, így hordozta, mint a sas, amelyik fiai felett lebeg és kiterjeszti szárnyait, és tollain emeli az ő fiait. Nagyon érdekes kép ez, amit itt Mózes alkalmaz. Ugye Mózes, tudjuk, 40 évig volt jópásztor a midjaniták földjén. Aztán 40 évig vezette a népét a pusztán át, sokszor sziklás tájakon. És volt alkalma megfigyelni, hogy a sas, a legmagasabb szikla ormokra, a legelérhetetlenebb hasadékokba rakja a fészkét, hogy biztonságba helyezze a fiait. És amikor eljött a fiókák repülési ideje, akkor szinte kilökte a fészekből az anyamadár a fiókát. Bontogatni kezdte alattuk a fészket. Hogy mikor eljön az ideje, akkor ne maradjanak tovább tehetetlenül a fészekben, hanem megtanuljanak repülni, és megtanuljanak önállóan gondoskodni magukról. Milyen sokszor ezt mulasztja el az ember?
Ezért szeret sok fiatal, nem akarom bántani a drága fiatalokat, de mi is tapasztaltuk saját gyerekeink életében. Szeret sok fiatal minél tovább időzni a mama hotelbe. Mert az olyan kényelmes. Anyu megfőz mindent, mire hazajövök, ki is mos mindent, ki is terít mindent. És én élvezem a kényelmes életet. Kegyetlenségnek tűnne, ha kezdenénk bontogatni a fészket fiókáink alatt, mikor eljön repülésük ideje? Tanuljanak meg idejében repülni és önálló életet élni. Annál jobb lenne nekik. Talpra esettebben viszonyulnának az élet kihívásaihoz. Lám, a sas, anyamadár tud valamit. Mikor eljön a fióka repülési ideje, szinte kilögdösi a fészekből, de nem hagyja magára. Azt mondja, hogy kiterjeszti felettük szárnyait. És figyeli, hogy hogy tanulgat repülni a fióka. És ha elfárad, és kezd zuhanni, akkor alája repül az anyamadár. És azt mondja, hogy tollai nem eli őket, a hátán megpihen. És miután megpihent, megint kirepül alóla, és hagyja, hogy tanuljon önállóan repülni. És ha megfárad, megint alája repül. Mindaddig teszi ezt, amíg megtanul önállósulni. Felveszi őket, mondja itt. Felveszi őket. Milyen sokszor veszi fel az anya a gyermekét, és hordozza, amikor elfárad. Jár már ugyan a kisgyermek, de nyilván, ha hosszabb gyaloglásra indulnak együtt, ő hamarabb elfárad, mint a felnőtt. És ezt érzékelve a szülő felveszi, és viszi az ölében, hogy együtt haladjanak. Aztán megint leteszi. Mindaddig, amíg megerősödik, felnő, mikor már nem kell többé felvenni, mert tud már önállóan hosszú távot is megtenni. Egy kedves kis történet szerint egy nyomorék kislány édesapja egyszer hazajön egy csomaggal a kezében, és kérdezi, hogy hol van édesanyád. Mondja, hogy a másik szobában. Miért? Mert ezt a csomagot, ezt az ajándékot neki hoztam. És mondja a kislány, add ide apu, elviszem én anyunak. De hát hogy vinnéd el, kedvesem, mikor még járni sem tudsz? Ja, hát én úgy gondoltam, hogy én fogom a csomagot, te pedig felveszel engem. És akkor így ketten visszük anyunak a csomagot. Hányszor így szorulunk rejá Isten ölelő szeretetére? Mikor elfáradunk, mikor lelkileg egy kicsit elnyomorodunk, amikor nem bírunk már másokhoz elmenni egy ajándékkal, egy kedvességgel, egy kis segítségnyújtással. Önkor jó lenne, Uram, adj erőt, ölelj fel, te vigyél engem, hogy mégis jusson célba a rászorulónak az ajándékot. Hányszor tapasztaljuk ezt, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül, ahogy az ige mondja. Hányszor nincs elég erőnk, hogy elmenjünk és elvigyünk egy ajándékot a másiknak. Olyankor jó lenne, Uram, jöjj, adj erőt, ölelj fel, te magad vigyél engem ajándékostul, hogy a te ajándékod mégis célba érjen másoknál. Tudunk-e így részesülni Isten felölelő, felvevő szeretetéből, és igénybe vesszük-e ezt rendszeresen? Mert ettől függ az, hogy másokat gazdagító életünk lesz-e vagy sem. Lám Isten, ilyen úrunk nekünk. Így mutatja be Mózes az ő népének, az ő búcsú énekében, így mutatja be nekünk is, mai új szövetségi népének, és szeretné, hogy mi magunk is nagyon hálásak legyünk, hogy ilyen Istenünk van, és ezért valahányszor megszólal, érdemes elcsendesednünk, odafigyelnünk a legfőbb fennség szavára, mert méltó, hogy amikor a legfőbb fennség megszólal, akkor az ő alattvalói elnémuljanak. Azért, hogy az ő halk és szelid, de mégis minket kereső határozott szava, az élet szava idejében célba érjen hozzánk. És hogy újra és újra fölhívja a figyelmet arra, amit ő tesz értünk. Ezért mondja Mózes, az ő nevét hirdetem, magasztaljátok hát Istenünket. Az ő nevét hirdetem. Nem arról beszél Mózes, hogy mit tettem én 40 évig, e nép élén, népvezérként, hanem arról beszél, amit Isten tett ezért a népért. Ő csak emberi eszköz volt Isten kezében. De Isten neve a fontos, nem a Mózes neve. Isten neve a fontos. Testvéreim, jó lenne így dicsőíteni a mi Urunkat, hogy az ő neve a fontos. Nem az a fontos, mit teszek én néha érte, hanem az a fontos, hogy mit tett ő Krisztusban, és mit tesz ő folyamatosan az ő gondoskodó szeretetével. Értem. Kávin János nagy reformátorunk is nem arról beszélt, hogy mit tett ő a reformáció nagy munkájában, Isten országáért, hanem azt mondta, egyedül Isteni a dicsőség. Még azt sem hagyta, hogy megjelöljék a sírját, és a legegyszerűbb temetést kért a maga számára. Mert egyedül Istené a dicsőség. Az Úr nevét hirdette az ő nagy reformátori szolgálata. Nem az ő neve volt fontos. Testvérek, a mi életünk is csak annyiban lesz maradandó hatású, amennyiben az Úr nevét hirdetjük. Mózes élete szolgálata azért lett maradandó, mert az Úr nevét hirdette. És nem az a fontos, hogy mit teszek én, hanem az a fontos, mit tesz ő. Áldott legyen, ha még tehet valamit a mi életünkben, és hogyha újra és újra öröm nekünk az ő halk és szelid, de határozott szava, ami úgy jön, mint permet a pázsitra, mint harmat a gyönge fűre, azért, hogy ismét megelevenítsen, és újból az élet drága jelei mutatkozzanak rajtunk. Amen. Mennyben lakó Istenünk, hálaadással köszönjük neked, hogy újra megszólaltál. Köszönjük, hogy a te szavad újjáteremtő szó. Köszönjük, hogy úgy érkezik megfáradt lelkünkre, mint a harmat a pázsitra. Köszönjük, hogy jössz, hogy felüdíts minket. Köszönjük, hogy ismét fölveszel, hordozol. És köszönjük, hogy tanítgatsz önálló hitéletre. Azért, hogy bátran, erőteljes léptekkel tudjunk a szolgálatra elindulni. Tudjuk igénybe venni a te erődet, és célba juttatni a te ajándékaidat másoknak. Köszönjük a Mózes életét, a Mózes engedelmes szolgálatát. Köszönjük, hogy emberi természetének gyarlóságai ellenére is fel tudtad őt használni, hogy népedet célba segítsd. Istenünk, köszönjük háladással, hogy rejánk is bízol embereket, hogy célba jusson az ő életük is, ami emberi, eszközi segítségünk és szolgálatunk révén. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy közben ne a magunk nevét, dicsőségét keressük, hanem a te neved dicsőségét. Köszönjük, hogy a te neved ma is fenségesen ragyog. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban adatott nekünk az a név, amelyikben megtartatik a mi bukdácsoló életünk. Köszönjük, hogy az ő nevében van vigasztalásuk gyászoló testvéreinknek. Köszönjük, hogy az ő nevében van megerősödésük a gyengéknek, a betegeknek. Köszönjük, hogy az ő nevében van megmaradásunk mindnyájunknak. Hadd bízzuk rejád, Urunk, szeretteinket, gyermekeinket. Te keresd meg őket, szólítsd meg őket is. Ne engedd, hogy nélküled akarják fölépíteni életüket. Könyörülj, hogy ne kelljen majd panaszkodnod, hogy elfordultak tőled, hogy lecseréltek téged idegen istenekkel. Óvd meg őket a pogány világ istenségeitől, amelyek tönkre tehetik az ő életüket. Légy irgalmas, Urunk, népünkhöz. Köszönjük, hogy könyörülő szereteteddel újra és újra lehajolsz, fölveszel, hordozol, mint az anyamadár, az ő szárnyain megfáradt fiókáit. Köszönjük hálaadással, hogy hűséges szereteted elég ezután is mindnyájunk megtartásához. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.